Portrék az ELTÉ-ről.
Beszélgetés dr. Hammer Ferenc szociológussal. Borsréka műsora. Hogyan kell elképzelni Hammer Ferencet gyerekként?
Én jó gyerek voltam, azt hiszem, egy darabig. Tehát az volt, hogy én egy, ugye szerintem most is így van, de akkoriban, amikor én voltam gyerek, akkor tulajdonképpen az volt, hogyha valaki jól tanuló, akkor tulajdonképpen az egy ilyen kiváltságos státuszt kapott az iskolában, meg mindenhol. És én egy nagyon jó tanuló voltam, és ami viszont szerintem kizárólag annak volt köszönhető, hogy én nagyon szerettem olvasni. És az, amit tényleg úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a 12 éves koromban, amikor kiolvastam a teljes házba az összes könyvet, ami ott volt nálunk, de mondjuk beleértve mondjuk a Kressz könyvet, meg az Operák könyvét, meg ilyesmi, úgyhogy onnantól kezdve tök könnyű volt, mert például amikor anyukám vezetni tanult, akkor segítettem neki a Kressz dolgokban, mert úgy én olvastam, úgyhogy mondtam, azt is tudtam. Vagy például az Operák könyvére emlékszem, hogy ugye hát mi egy ilyen alsó középosztálybeli család voltunk, és tehát nálunk az opera, mint olyan, az nem nagyon volt úgy benne a izében, hanem hát ez senki, nálunk egy ilyen opera lemez se volt, meg soha senki nem járt az operában, meg ilyesmi. Viszont az Operák könyvéből ugye én mindent tudtam az operákról, kivéve a zenét. Tehát tudtam, hogy hol mutatták be, ki volt a karmester, a sztori, a főszereplők, stb. Persze azóta már régeséggel felejtettem, úgyhogy nagyon jó volt, szerettem ezt a Játék és muzsika 10 percben műsor, mert hogy amit beszéltek róla, az alapján, hogy az ötből öt kérdés volt ott, minden ötből egyet-kettőt mindig meg tudtam mondani, a zene az természetesen semmit nem mondott nekem az egészhez. Úgyhogy, tehát én ilyen könyvmói gyerek voltam, és tulajdonképpen még most is az vagyok. De mondjuk azzal együtt, hogy már nem olvasok annyit szerintem gyerekkoromban, és aztán minthogy én egy ilyen jó tanuló voltam, ezért akkor, amikor már nem voltam, és amit olyan, én olyan jó gyerek is voltam egy darabig mondom, tehát ilyen szófogadó. Az egy ilyen harmonikus családunk volt nekünk. Volt papa, mama, húgom, Rákos Csabán laktunk, az ilyen 17. kerület, az ilyen kertváros. Olyan egyszerű emberek, mindenki ott olyan eléggé olyan egyforma emberek vannak. És akkor így telt múlt az idő, és akkor én így ilyen voltam, és akkor 7.-8. meg akkor úgy elkezdtem úgy komolyabban kamaszodni, szóval akkor már nem voltam olyan jó gyerek utána. De attól függetlenül még elég jól tanultam. És ilyen szempontból ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy Rákos Csabán jártam az általános, a Szabadság Sugár úti általános iskolába, ez is olyan vicces, nem, hogy ugye Sugár út, tehát az hol van? Párizsban, New Yorkban, meg Rákos Csabán, a Szabadság Sugár út. És akkor onnan jártam, és akkor onnan az egy nagy dobantás, hogy onnan elmentem a fazekasba matek szakra. Vagy nem matek szak volt az, hanem matek osztályba, matek tagozatra. És tulajdonképpen az, tehát ugye ez akkor, nem tudom most hogy van, az akkoriban ez volt nagyjából az ország legjobb iskolája, és ezen is a matek tagozat, ez egy ilyen nagyon izé volt. Az igazság, hogy én soha nem voltam olyan, Rákos Csabán én nagyon jó matekos voltam, de fazekasban én már egyáltalán nem voltam olyan nagyon jó matekos, mert hogy mondván az osztályban, ahová jártam, a fele az mondjuk nettó zseni volt tényleg. Komolyan, tehát igazi matek zsenik, mérték a matek olimpiákat, és azóta is nagyon híres matematikusok. És hát én meg kiderült, hogy én csak egy olyan ügyes eszű gyerek voltam, de hát én nem vagyok matematikus, ez rögtön kiderült az elén, de hát akkor már ott voltam, akkor nem volt mit csinálni. Na és akkor én oda jártam a fazekasba. Na akkor az meg viszont már, az már egy nagyon jó helyzet volt, hogy tovább tanulás meg ilyen szempontból, mert hát ott egyrészt azért, hogy annak ellenére nem voltam mondjuk egy ilyen vele született matematikus, de mondjuk az a heti 10 matek óra azért nyomot hagyott az ember lelki világán, meg a gondolkodásán valahogyan. Egyrészt, másrészt meg hát azért az is nekem nagyon hasznos volt, hogy akkor ott lett nekem 2-3 nagyon jó barátom. Tehát én alapvetően az iskolát azt nagyon utáltam, akár mennyire is az alma máterre, ilyet nem illik mondani, de a gimnáziumot azt nem, nagyon nem szerettem, mert pont az volt az előnye, mint a hátránya, hogy ez rendkívül mértékben koncentrált a teljesítményre. Tehát, hogy ez az ország első iskolája, ahol a felvételi sikeres felvételi ráta az 99%, ahol versenyistáló van, ahol a gyerekek nyerik az országos tanulmányi versenyeket, stb. És egy kicsit ez úgy meg is látszott, úgy az, alapvetően az egészen, ez az egyik, és a másik pedig az, hogy hát ugye én, mint ugye én akkor 14-15-16 éves fiú voltam, mint ilyen kamasz természetesen ellenségesnek és képmutatónak láttam a felnőttek világát, mint minden ilyenkorú gyerek akkoriban, és hogy úgy mondjam, ezt a víziót, hogy úgy mondjam, a kelleténél jobban testesítette meg valószínűleg ez az iskola. A maga teljesítményelvűségével, meg ilyesmi, de ezzel együtt én, tehát akkor nagyon haragudtam rá, most már nyilván nem haragszom rá, sőt tulajdonképpen bizonyos értelemben hálás vagyok, leginkább azért, mert ott lettek a barátaim, azok a barátaim, akikkel nagyon sokáig jóban voltam, akiknek tényleg nagyon sokat köszönhetek.
Volt valami elképzelés akkor, hogy tehát, hogyha matematika tagozatos osztályba járt, hogy akkor ezzel akart esetleg tovább tanulni, vagy akkor volt már ilyen elképzelés a jövőjével kapcsolatban?
Hát őszintén szóval nem. Tehát ugye nálunk az igazság, hogy nálunk ugye a környéken, meg a családban nem nagyon voltak ilyen minták. Tehát úgy, te volt egy-két diplomás ember a családunkban, de ezek nem igazi értelmiségi minták voltak. Tehát
nem volt az, hogy mondjuk apuka ezt és ezt csinálja, akkor a fiának tovább kell vinni, vagy ilyesmi, hanem szabadjár volt esetleg eresztve, vagy így arra buzdítva, hogy önmagát valósítsa meg?
Nem, hát a szüleim, az anyám az könyvelő volt, az apám meg sofőr, teherautósofőr, tehertaxis volt. És ők tényleg iszonyatosan büszkék voltak arra, hogy én milyen jó tanuló vagyok, és azt hiszem, hogy tényleg ahogy is, ezt is szokás mondani, mindent megtettek azért, hogy de ezen kívül ebbe a dologba ők azt adták, hogy egy ilyen családi háttér, vagy ilyesmi, de konkrét kulturális minták azért az meg nem nagyon volt. Tehát emlékszem, amikor az anyám járt ő valamilyen mérlegképes iskola, könyvelői ilyen továbbképző iskolába, akkor már én korepetáltam őt matekból. Tehát akkor lehettem olyan elsős gimnazista. Tehát, hogy akkor együtt tanultunk anyámmal, az olyan vicces volt mondjuk. Ilyen minták nem nagyon voltak, ők abban egy, tehát úgy támogattak. Ez egyébként nem tartott örökké, mert amikor elkezdtem szociológiát tanulni, akkor már az apám néha kezdte, hogy hány évig akarok én egyetemre járni tulajdonképpen. és hogy mi is lenne tulajdonképpen ez a szociológia. De hát ez sokkal később volt. Na mindegy. És akkor az volt, hogy mi akarok lenni. Tehát gőzöm se volt pontosan emiatt, hogy mi akarok lenni, de olyan mértékben nem, hogy tényleg egyik héten azt gondoltam, hogy csillagász leszek, aztán a következő héten meg régész. Akkor gondoltam utána, hogy valami utazó ember, valami ilyesmi, aztán tulajdonképpen, hogy talán focistának kéne, de tényleg halvány gőzöm se volt. Egy dolog volt, hogy akkor is szerettem olvasni, tehát akkor legyen a szép irodalom érdekel, csak nagyon sok regényt olvastam, meg ilyesmi. És akkor az lett, hogy elmentem a közgázra. És azért jön, hogy miért mentem a közgázra, nyilván ennek voltak ilyen opportunista okai. Egyrészt azért, mert ugye jó voltam matekból, és emellett töriből. Ez volt a másik, amiben jó voltam. Sőt, igazából töriből jobb voltam, mint matekból. Ez az olvasás miatt volt egyszerűen a történelemben. És akkor az volt, hogy hát mi az a hely, ahová az ember csont nélkül felveszik, hogyha jó töriből, vagy matekból, nyilván közgáz. És hát tulajdonképpen ennek ez volt az első számú oka, hogy oda engem biztos fölvesznek, és amúgy, mert az biztos, hogy orvos én nem akarok lenni, különösen a fizikából kellett felvételizni. A bölcsészkarról én unblock nem hallottam. Tehát ezt tényleg nem tudtam, hogy van olyan. Ezt tudtam, hogy hát valahol biztos képeznek történelemszakos tanárokat, de hogy ez hol lett volna, szerintem akkor én még nem tudtam. TTK-ra nem akartam menni, tehát ilyen matematikusnak az rögtön az első év szeptemberében világos lett, és akkor az lett, hogy akkor elmegyek közgázra, és ez akkoriban az olyan divatos dolog. Hozzáteszem egyébként, hogy nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert én ugye 63. szeptemberében születtem, ami a magyar társadalom történetben ez az abszolút mélypontja volt a születéseknek. Tehát illetve azóta már nyilván kevesebb van, de akkoriban, 60-as években, és ami azt jelenti, és akkor utána jöttek ezek a mindenféle ilyen gyes, meg stb. Dolgok, amiket erre reakcióként találtak, mert olyan kevés gyerek született, ez ugye nagyon rossz volt a nemzetnek, viszont a Ferinek meg nagyon jó jött, mert ugye akármikor mentem felvételizni, mindig akkor volt a legkevesebb gyerek. Tehát olyan fazekasban ott másfélszeres volt a túljelentkezés, amikor én jelentkeztem oda. Szerintem 4 évvel később engem soha nem vettek volna fel sehová, mert én azért nem voltam olyan nagyon fényes tanuló, az az igazság. Tehát a gimiben olyan jó 4-es voltam, ami a fazekasban volt egy rossz eredmény, de később ez biztos kevés lett volna. Na mindegy. És aztán így is vettek fel engem a közgázra. Szerintem ott is lehet, hogy később nem vettek volna fel. Na, és akkor ott is jött a ráébredés, tehát ugye elmentem matek szakra, én nem leszek matek. Elmentem közgázra, hát ez nekem nagyon tetszett, persze elvittek katonának is, az nem tetszett, na mindegy, elmentem közgázra, és akkor nagyon lassan, körülbelül egy pár hónap alatt kiderült, én öregebb diákokkal beszéltünk, hogy mi is lesz itt az ember, hogyha elmegy. És akkor kiderül, hogy ezek az ott végzettek, azok nagyjából mind gazdasági társaságoknál, vállalatoknál, TSZ-eknél, tanácsoknál, ilyesmi, lesznek gazdasági szakemberek. Úgy, mint főkönyvelő, ilyen meg ilyesmi. Jézus Mária, gondoltam, no, csak ezt hiányzott meg. Ott voltam csöbörből, vödörbe, és ez nyilvánvaló volt, hogy hát ez a matekkal én még megbirkózok onnan, de az, hogy én elmenjek. Tehát, hogy én nem akart, én ezt nekem nem. És akkor az volt, hogy ott lehetett szociológiát hallgatni, az megint olyan funky dolognak számított mondjuk 84-85-ben, mert olyan, ennek volt egy ilyen olyan érdekesség, kicsit olyan tiltott gyümölcs szava is volt, meg ilyesmi, és az volt, hogy azokról a dolgokról, amikről ott beszéltünk, az nagyon jó volt, mert tulajdonképpen a saját életünkről beszéltünk, tehát volt egy közreflexivitás. És akkor ez úgy megtetszett nekem. Akkor úgy...
Ez már a bölcsészkor.
Nem, ez még a közgázon lehetett szociológiát tanulni, mint ilyen, volt először egy tantárgy, és akkor ott lehetett, mint szakot is felvenni. És akkor ezt elkezdtem ott csinálni, és akkor az ugye elég jól is ment nekem. Na, ez volt az első alkalom, amikor én tényleg valamiből nagyon jó voltam, mert korábban soha nem voltam nagyon jó. Ez akkor kiderült, hogy hű, ez nekem nagyon jó megy. És akkor meg gondolkoztam, hogy most akkor ezt a sok-sok nyavajás közgáztárgyat, ugye tehát a politikai gazdaság, ezek a Marx biflázások, meg ilyesmi, azóta van nekem ez a herótom ezektől az ilyen irodalmaktól, hogy ez csak mind azért végezzem el, hogy én szociológus legyek, amikor olyan dörzsöl gyerek voltam, akkor már tudtam, hogy hát majd egy év múlva indul szociológus képzés az ELTE-n. Na, akkor...
De előtte nem volt, vagy tehát, hogy akkor indult,
hogy úgy... Volt, volt korábban, ez az az évfolyam volt, ahol a Vágvölgyi, a Sükörs, Miklós, ezek végeztek, és akkor ők voltak az utolsó évfolyam, és 5 évig nem volt felvételi. Ennek politikai okai voltak mindenek előtt, mert ez egy ilyen ellenzéki képzőfészek volt akkoriban, és akkor mi voltunk az első új évfolyam, 5 év után. Viszont, tehát akkor elhatároztam, hogy lelépek a közgázról, történelmi felvételt elfogadták a bölcsészkaron. Az volt, igen, csak akkor olyan, hogy egy szakos, az csak levelező lehetett. Na, az nem, nekem nem jó. Kell még egy tantár. Mi lesz akkor, miből fogok én fel? Kiderül, hogy oké, mondom, hát én figyelj, tök szeretem az irodalmat, akkor sokat olvastam, elmegyek majd magyar szakra. Kiderül, kell nyelvtanból felvételezni, hopp, az nem jó. Akkor az nem. Hát, hogy milyen szak lehetett, és akkor én már valamennyire tudtam angolul, de nem olyan nagyon jól. És akkor volt akkor a csajom, és akkor hát kitaláltuk, hogy csak angol szakra tudok felvételni. De angolul meg nem tudtam. Na ez meg egy harmadéves angol szakos csaj volt, úgyhogy engem megtanított angolul kb. 4 hónap alatt, hogy éjjel-nappal angoloztunk, és felvettek angol szakra. Angol töri szakra. Na, úgyhogy. És aztán utána 1 év múlva ráindult a szociológia, akkor, hogy ne legyek 3 szakos, leadtam az angol szakot, és akkor lett már egy kicsit olyan, amit én már úgy gondoltam, hogy az már olyan, amilyen nekem tetszik. Történelem, szociológia szak, abban a szociológia volt nekem a komoly, és a töri meg a puffer, tehát amit csak olyan muszba. És ott történt meg az, mert a Csepelinek volt a múltkor egy ilyen, akkor 60 éves volt a Csepeli Györgynek, egy ilyen, csináltunk egy ilyen megemlékező könyvet neki, egy ilyen festschriftet. Csak nem papíron, hanem online. És akkor ezt írtam neki, írtam egy ilyen 2 sort ebbe, hogy tényleg ott történt meg velem, konkrétan szociálpszichológia órán, hogy addig nekem tulajdonképpen 2 felületen történt úgy az intellektuális életem. Az egyik fele volt az, amit az ember az egyetemen csinál, tehát volt füzetem, amiben jegyzeteltem, stb. Analízis füzet, angol szótnál, stb. És volt a másik füzetem, ahol meg a saját dolgaimat írtam. Tudod, írtam, eszembe jutott valami, leírtam egy két jó ötlet, hülye szóvíc, tudod, amiket az emberek egyébként valami, mindenki felszokott megírni héve-hóba. És ezt a 2 füzetet semmi nem kapcsolta össze. Volt az egyik, és a másik. A szociológián konkrétan Csepeli órán volt, hogy ott tényleg egyszerűen ez egy ilyen izé volt, egy ilyen gyakorlati probléma, hogy akkor ezt most melyik füzetbe kell beleírni. És akkor ez tényleg olyan volt, mint egy ilyen szekuláris, vallásos élmény, mint egy ilyen reveláció, mint egy katarzis, hogy hú, ez nagyon jó. Tehát, hogy egyszerűen van a külső életnek, a felnőtt életnek, vagy a professzionális életnek egy olyan aspektusa, ahol tulajdonképpen azt, amit ahogyan én gondolkozom, ami nekem fontos, azt én, hogy úgy mondjam, teljes jogú módon mondhatom ott el. Puh, ez állati jó. Na, aztán kész. Ez egy nagy... És akkor én nagyjából úgy maradtam. Tehát rájöttem, hogy akkor ez... Ugye, tehát az van, hogy amit az embernek a hobbija, az a szakmája. Hát ennél jobb nincsen szerintem, azóta se találtam ki jobbat ilyenni. És akkor esett le ez a tantusz nekem. És aztán utána tanultam szociológiát, de hogy azon belül mi akartam lenni, akkor sem. Össze-vissza foglalkoztam mindenfélével.
Bye, 'cause I
De volt valami opció, vagy hát, mert igazán nem tudom, hogy most ugye el lehet-e határolni most is, hogy ki mivel foglalkozik, tehát hogy a szociológiának melyik területével, vagy hogy lehet-e ilyen címkéket aggatni?
Ja, hát én világéletemben, tehát ez már akkor is világosra vált, hogy én soha nem leszek empirikus szociológus. Tehát nagy adatbázisokkal, kérdőívekkel felveszünk. Én mindig ez a puhább része érdekel, ugye az a szociológus, aki ha leír számokat, azt is betűvel írja le, hogy 3. És ezen belül is ez ilyen történeti részek. Tehát például ezt ma ilyen, azt hiszem, ezt ilyen multi vagy transzdisziplinaritásnak mondják, hogy tényleg ilyen tulajdonképpen viszonylag gátlástalanul többféle disziplina között mozogni egyszerre. Tehát például engem nagyon érdekelt a szovjet hatalomátvételnek a pszichológiája. Amikor a ruszkik elfoglalták az országot, konkrétan a 48-49-es ez a... Mert ugye akkoriban készült lenni a rendszerváltás, mert ez már az egyetem vége felé volt, még 90-ben végeztünk, 91-ben pontosabban. És akkoriban volt például egy ilyen nagyon nevezetes izé, hogy hát ez a 10 millió szinkurúc elmélet, ugye, hogy itt voltunk a vörös terror áldozatai, és hogy akkor most felszabadítottuk magunkat, és akkor az volt, hogy ez most tényleg tökre föl, tehát itt akkora nagy forradalom volt, szóval ne álljon már meg a mellett. És akkor elkezdett engem ezt piszkálni, hogy tulajdonképpen akkor lehet, hogy már ez a kezdetesen ilyen volt. És akkor ezzel foglalkoztam, és akkor totalitarizmus elméletek, és akkor hogy nekem, hogy ez most szép irodalom, vagy eszé, vagy visszaemlékezés, totálisan mindegy volt. Ilyesmikkel foglalkoztam. Akkor végeztem, és akkor utána az volt, hogy na, akkor kéne valami állás, valami meló, vagy ilyesmi, és akkor tök az, hogy én, mint a oktatás szociológus leszek, az mondjuk nem volt ugye minden vágyam kellős közepe, de amikor kiderült, hogy ott lehet, hogy van egy állás az Oktatáskutató Intézetben, akkor mondtam, hogy hú, az. Tehát akkor már tényleg akkor már ott jártam, hogy a Express újságban nézegettem az álláshirdetéseket, és ahogy akkor egyszer emlékszem, kiírtak egy szociológus állást a MÁF-hoz például. Azt mai napig nem tudom, hogy miféle állás lehetett. És akkor ott az volt, hogy akkor elmentem, hogy én oktatásszociológus leszek. Emlékszem, ott az első munkanapon kaptam egy izét, hogy az oktatás finanszírozásnak a brit, meg a belga, meg a izé modelljét szedjem össze a könyvtáron. Hát, oké, köszönöm. Hát, azt se tudtam. Közben meg azon bementem másnap dolgozni, és akkor mondja ott az egyik kollega, hogy te figyelj, nem mész be abba a szobába, mert itt van valami amerikai, aki most itt fog valami kutatócsoportot csinálni, és hogy lehet oda jelentkezni intézetemből. De hogy nem bemegyek. Bementem, ez egy amerikai professzor volt a Syracuse University-ről, aki akkoriban állított fel, ez egy ilyen Fulbright projekt volt igazán, a Fulbright alapítvány támogatta őt, ugye az amerikaiaknak ez a nagyon fontos alapítványa, és azért jött ide, hogy társadalom ismeret oktatás ügyben tevékenykedjen Magyarországon. Erre kapta a Fulbright ösztöndíjat. Bementem, és én lettem az egyik munkatárs, engem kiválasztott. De egyébként ez mind azért volt, mert jól tudtam angolul. Ez volt, szerintem sem másokon nem volt neki. Ebből lett egy kis meló, utána lett egy cég, utána két cég, szóval ezt 8 évig csináltuk ezzel az amerikaival. Ennek tulajdonképpen semmi akadémiai, egyetemi jellege nem volt, de nagyon sokat tanultam ezzel együtt. Hát ez az alapítványi világnak ez a nagy klasszikus 90-es évekbeli korszaka volt. Tényleg egészen elképesztő lehetőségek voltak akkor. Tehát tényleg, hogy összedugtuk hárman a fejünket, ez az amerikai muki, meg a kollégám, meg én, mind a ketten ilyen frissen végzett izék voltunk, és írtunk mondjuk egy, nem tudom, egy 5 oldalas pályázatot, elküldtük Amerikába, és mondjuk nyertünk vele mondjuk 300 000 dollárt. Ha? Ugye 3 évre. Tehát, hogy és hogy tényleg ezek ilyen nagy, és abban tényleg az volt, hogy azt csináltuk, amit akartunk, tényleg hihetetlen. Tehát tényleg valami volt, mint egy aranyláz, de egy ilyen intellektuális értelemben. Hogy mi hogyan fogunk társadalomismeret tantárgyat csinálni, hogy hogyan fogunk jó demokratákat nevelni az iskolákba. Ez arról szólt alapvetően. Na, akkor ezt csináltam, szóval ezt már jó meguntam, meg ez már egy ilyen más volt. És közben én már elkezdtem itt tanítani. 97-ben itt az ELTE-n. Először egy politológiát. Érdekes módon. politológiát, mert hogy engem akkoriban az ilyen állampolgársági ismeretek miatt is politikai filozófián a dolgok érdekeltek, ezzel foglalkoztam. A média az akkor ebbe egy semmilyen módon nem vett részt. Tehát abszolút semmilyen módon. Sőt, ezt onnan is tudom, hogy ezzel a céggel, akivel dolgoztam, amit csináltunk az oktatáskutatóban, ezek elküldtek engem Amerikába egy alapítványhoz, akik ilyen partnerek voltak, és akkor én ott tanultam ilyen mindenféle deliberatív demokrácián ilyen dolgokat. És én emlékszem, akkor úgy jöttem haza, hogy egy bőrönd ilyen mind fénymásolt könyvekkel. Vagy mit tudom, 100 könyvet hazahoztam több részletben.
És mennyi időt volt kint?
Egy évig. És azok nagy részt itt vannak egyébként a szekrényben. Felét azóta sem olvastam szerintem. De a lényeg az, hogy abban egy darab médiával kapcsolatos könyv volt. Tehát innen tudom lemérni a fejemen, hogy mikor kezdett engem a média érdekelni. Tehát az biztos, hogy 92-ben még nem. És igazából szerintem azért kezdett el ez engem érdekelni, mert én elkezdtem itt tanítani, és közben nekem volt már, még emellett, amikor ezt csináltam, ezt a demokrácia oktatásos dolgot, 95-96 környékén, én már elkezdtem ezzel a szocializmus története dologgal foglalkozni, ami egyébként egy kicsit ugye nagyjából még az egyetemi dolgaimnak a folytatása. Tehát például akkor írtam ezt a kamionos, mint népi hős a szocializmusba tanulmányt, és ez már egy rendes, tehát ez már nem egy ilyen iskolás dolog volt, hanem ez már egy rendes nagy tanulmány volt, ez egy évig csináltam. Az érdekesség az volt egyébként, hogy azt úgy csináltam, hogy nekem semmiféle akadémiai affiliációm nem volt. Tehát mint egy unatkozó angol földes úr, akit érdekelnek a klasszikus kultúra kérdései, ellátogattam a Széchenyi könyvtárban, vettem egy olvasójegyet magamnak, kimásoltattam a fizén, utána elmentem a hungarokamionhoz, csináltam interjúkat a kamionosokkal, de, és akkor, na minden, ez nagyon vicces volt.
Ez mint önszorgalomban?
Igen, hogy engem úgy érdekel a kamionos, mint népű, és a szociális. Ez egy Isten, idióta, vicces sztori. És akkor ebből lett egy rendes kutat, akkor ezt beleraktam egy nagyobb kelet-európai kutatóhálózatba, aztán akkor ez már megjelent már egy amerikai folyóiratba, tehát ez látszott, hogy hú, ez olyan funky dolog, ez így jól megy nekem. Tehát akkor nekem már ilyen értelme volt egy kis akadémiai pedigré, meg járkáltam konferenciákra, ez a 90-es évek nagy konferencia turizmusának a dicsőséges története, ahol Dél-Afrikától minden országban voltam szerintem. De hát minden fiatal ember voltam, úgyhogy gondoltam, ideje a világot kell látni. Na minden. Tehát ilyen módon, amikor én már elkezdtem itt tanítani, akkor nekem már volt egy ilyen akadémiai pedigrém, meg ezt a politológiát, amit ma politológiának csúfolnak, azzal kapcsolatban volt egy pár téma, ahol már úgy otthon voltam, tehát ezt már úgy nagyjából jól tudtam tanítani. De aztán, amikor idejöttem, akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen, amit media studiesnak hívnak, az engem sokkal jobban érdekel. És akkor én azt, hogy úgy mondjam, azt én úgy, hát, hogy magamtól elkezdtem megtanulni. És akkor azt úgy megtanultam. Közben kicsit tanítottam, és kicsit megint megtanultam. De hát ugye tekintettel, amit a kommunikáció szakon, ugye szerintem ma még ma sem jár ide senki se. Senki nem tanít itt. Olyan, aki kommunikáció szakon végzett volna. Ugye? Tehát van az esztéta, van a irodalom szakos, az angol szakos, a filozófia szakos, a mit tudom én milyen, a szociológus, de kommunikáció szakos nincsen. És hát a media studies, aki ezt tudja nálunk, azt szerintem mindenki ugyanígy tanulta meg, hogy kellett tanulni, hát, vagy tanítani. Hát ez olyan, mint az akadémia ízet, érted, amikor most is be kell ásnom magam egy új témába. Hát az is olyan, hogy a legjobb módszer erre, hogyha tanítanom kell. Mert akkor nincs mese, akkor meg kell tanulni. Szóval.
A mégis mióta van a kommunikáció szak?
Hát
az... Részt vett a megalapítás?
Nem. Az úgy van, hogy mióta van? 91 vagy 92 óta van, azt hiszem. Ezt pontosan nem tudom. Azt tudom, hogy volt 10 éves évforduló valamikor. A 92 szerintem 92 óta van, és ezt nagy részt az Almási Miklós és a György Péter csinálták, meg még egy páran. De, és tehát az esztétika szakból ez így nőtt ki. Nagyon jó érzékkel csinált, tehát ez be is bizonyította a későbbi élete, hogy hát ugye nagyon nagy érdeklődés van az ilyen dolgokkal kapcsolatban. Egyrészt, másrészt meg média kutatással kapcsolatban, hát hogy úgy mondjam, nem nagyon volt ezzel erre szakosodott intézmény. Tehát persze voltak a Heller Máriáék a Szociológia Intézetben, akik mondjuk nyilvánosságkutatással foglalkoztak, de az megint csak másfajta disziplina, mint a Media Studies. Ők, hogy úgy mondjam, sokkal inkább nettó szociológusként ők közelítik meg az ilyen kérdéseket, mert a Media Studies az sokkal inkább egy ilyen multidisziplináris egyszerűen, tehát hogy több szempontból, több tudományt próbál egyszerre mozgósítani, hogy megértsen különféle jelenségeket. És hát ez nem volt, és ilyen szempontból szerintem Magyarországon, Media Studiesból szerintem még mindig ez az intézet benne van az elejébe, úgymond.
Visszakanyarodva az életútra, hogy még, ha jól tudom, rádiózás, illetve könyvírás, meg még milyen területek érdeklik?
Hát volt a Tilos Rádió, hát az megint tulajdonképpen az is egy ilyen privát dologból nőtt ki, hogy volt a Tilos az A nevezetű kocsma, ahol mint rendes egyetemi hallgató, ugye én sok időt töltöttem, mint sok barátom akkoriban, és az egy ilyen, hát az egy olyan kocsma volt, ez ott volt a Mikszát téren, most már bezárt, most valami kávézó van a helyem, ami hát egy ilyen, ez egy ilyen igazi underground szórakozó hely volt abból a szempontból, hogy a management, meg aki a közönség, az teljesen egy csoport volt. Tehát az, hogy akikkel ott dumáltunk az asztalnál, akkor másnap az volt a csapos. Tehát ennek volt is egy ilyen közösségi étosza is valamennyire, amennyire emlékszem. Na és a lényeg az volt, hogy ott azért persze nem csak piáltunk, hanem ott volt mindenféle világ megváltó terv is, ahogy azt kell csinálni, és akkor egyszer csak jön a Vova, aki csinálta ezt a kocsmát, a német Vladimir, hogy oké, fiúk, akkor most már ezért, de hogy most már csinálunk kalóz rádiót. Hát kiváló, csinálunk kalóz rádiót. Na és ebből lett a Tilos Rádió. Azt is, tulajdonképpen azt is a Vova gründolt egyébként, ez nagyon érdekes, mert már nem szokás erről beszélni, vagy nem is tudom. És akkor az volt, hogy akkor hát lett ez a Tilos Rádió, és akkor volt valaki értette a mechanik, vagy az ilyen technológiai részéhez, hát nagyjából kitaláltuk, hogy hogyan kell ezt csinálni, és akkor lett ez a Kalóz Rádió 91-ben, akkor én ugye 92-ben ez ugye akkor ez csak ilyen félig volt rádió, mert úgy volt, hogy felvettük a Tilos Azának a stúdiójában, ahonnan ment a zene, a Palotai Zsolt volt a persze. Úgyhogy alapvetően Zsolt felvette a műsort. Tehát úgy volt, hogy akik csinálták a napi műsor, mert heti háromszor volt műsor, az volt, hogy bementek mondjuk délután 2-re a Tilos Azának a stúdiójába, és akkor az volt, hogy voltak mindenféle tervek, és tulajdonképpen egy totál konzervben megcsináltak mondjuk 4 órát, aminek persze a nagy része zene volt.
Milyen zenék voltak? Nagyon vegyes, vagy azért így hát lázadó?
Lázadó. Hát az akkori, azt lehet mondani, az akkori a underground, indie, mindenféle. Hát ugye azt mondta, hogy a DJ a Palotai volt, és az egy garancia volt arra, hogy ott gyakorlatilag az akkori legújabb dolgok voltak, és akkor az volt, hogy voltak műsorok, tehát olyan értelemben műsorok, hogy kitaláltunk, hogy beszéljünk erről, meg arról, mit tudom én, Csejdi hozott frissen fordított novellákat, ami úgy tényleg kéznél volt, meg ilyesmi. És akkor ezt mind szépen rámondtuk a Magnóra, a kazettás Magnóra, és akkor az volt, hogy kellett vinni az adót, föl kellett repni egy magas helyre, És akkor rá kellett dugni ezt a kazettás magnót, és be kellett kapcsolni. És ott kellett várni 4 órán keresztül, amíg le nem ment, és akkor ez volt, hogy csak mindig máshová kellett menni. És akkor itt persze voltak ilyen romantikus részek, amikor a Magyar Postát kergetett minket, ugye a frekvencia gazdálkodási hivatal, a Magyar Posta volt tulajdonképpen, de különféle, itt most nem részletezhető trükkök révén sikerült megúsznunk ezeket a dolgokat. Ez mai napig is szakmai titok, hogy ez hogyan sikerült, majd mikrofon kívül elmondom. Na mindegy.
Akkor, ahogy a kamionsofőrön kívül volt még valamilyen ilyen magán akció, ami nagyon érdekelt esetleg? Mondjuk a fekete-fehér gyűjtemény az honnan, mikor és mi alapján?
Tehát nem, alapvetően az világos volt, nekem már úgy kezdetén, amikor elkezdtem ezekkel az akadémiai dolgokkal foglalkozni, már az egyetemen is. Ugye említettem ezt a revelációt Cseppeli óráján, hogy tanultuk azt a fogalmat, hogy a mindennapi élet szociológiája. Tehát ez a Berger, Luhmann féle, és tulajdonképpen én a mai napig is amikkel foglalkozom, ez mind a valahogy a mindennapi életnek a dolgai. Tehát mindennapi élettel fog. Tehát én értem, van egy nagyon erős kontinuum ebbe, azzal együtt persze, hogy hát ezek a mindennapi élet dolgok, ezek mind ilyen apró cseprő hülyeségek alapvetően, tehát ezek nem egy nagy rendszer, vagy ilyesmi. Tehát ebben ilyen értelemben van egy koherencia benne. De ugyanakkor ez mindig más. Tehát akkor elkezdtem a fogyasztásról írni. A szocializmusból a fogyasztásról. Hűtőszekrényről, mit ilyenek, hülyeségekről. Aztán mi volt? Akkor ilyen a gazdálkodj okosan, és a monopolinak az összehasonlítás. Ezek mindennapi kis apró hülyeségek. És aztán jött a média kutatás, de azon belül is engem az aspektusa érdekel, ami ugye a mindennapi életben lejön ennek. Tehát a bulvár média, tehát ami a sokkal inkább a mindennapokban van, mint más kérdése. Úgyhogy ilyen értelme van egy ilyen kontinuum. Most a fekete-fehér az megint az is egy véletlen műve tulajdonképpen, mert azt bele is írtam a könyvnek a végébe, hogy volt az előző könyvem, a fókuszos könyv, tehát a szegénység ábrázolása a fókuszban, illetve általában véve arról szól, hogy hogyan kapcsolódik össze a közbeszéd és a társadalmi igazságosságnak a kérdése. Ez egy nagyon elméleti könyv, ez volt a doktori dolgozatom, tehát ez volt a doktori dolgozat. És ugye, mint hogy ez tévé elemzés, ezért volt ebbe 95 színes kép. És ezért nem jelent ez meg körülbelül 2 évig, mert szaladgáltam a kiadókhoz, hogy mondták, hogy nem lesz benne kép. Hát mondom, akkor viszont nem lesz könyv. Szia. Meg hogy nem lehet színes. Mondom, az meg ilyen kicsi képek, az nem lehet. Akkor viszont akkor ne járjen meg inkább. Na, ment ez a háború. És akkor lett a gondolatkiadó, és akkor ez megjelent, és ez úgy bennem volt, hogy ez az átkozott könyv, hogy milyen ez. És akkor spekuláltam, hogy de jó lenne egy olyan könyv, amiben csak fekete-fehér képeket lehet rakni, de hogy azért, nem mint izé, hanem azért, mert csak olyat lehet kapni. És akkor ez ebből következett, hogy oké, akkor ez a fekete és a fehér dolgokkal foglalkozó könyvnek kell úgy legyen. És aztán innentől kezdve ez megint csak gurult magától.
Akkor ugye a zenei területen is azért hallhatunk a tanáról. Ugye ez mikor indult? Gondolom azért a zene ez így végigkíséri az ember életét legalábbis, én úgy gondolom normális esetben. Okay. Csak hogy ez a punk is, az ehhez fűződő dolgok, hogy a kamaszkorban a lázadás, vagy a nem voltam annyira jó gyerek, az ehhez is köthető, vagy nincsen összefüggés?
Kicsit, nem tudom. Azt hiszem, hogy az egyetlen igazán komolyan vehető ilyen professzionális vágyam az volt, hogy azt hiszem, hogy én DJ akartam lenni. De még nem az a mostani, hanem az a régi DJ, aki semmi más nem csinál, csak lemezeket pakol egymás után. Tehát számokat pontosan, tehát te mixel meg is. Mert hogy ez is elég jó ment nekem. Tehát ez azt jelenti, hogy mit tudom, tehát én zenegyűjtő mániákus voltam, tehát például nekem a szüleim már vettek ötödikes koromban, nekem volt már magnum. Ami hát akkoriban az egy, különösen Rákos Csabán, hogy valakinek van egy japán magnója, hát az nem volt egy mindennapos dolog. És én meg egy ilyen tudományos zenegyűjtő voltam, tehát így a rádió újságban oda volt írva, ott voltak a zeneműsorok, és előre meg volt, hogy milyen számok lesznek benne. Úgyhogy akkor minden fél napot eltöltöttem minden héten, egy ilyen filztollal aláhúzogattam, hogy akkor délután 2-kor hazajönk, addigra még csak a közepén van a műsor, úgyhogy akkor pont elérik otthon, magamok be volt állítva, felveszük a izet, és én gyűjtöttem a zenéken. Akkor még szó sem volt punkról, tehát ez a hát ez ugye mikor voltam ötödikes, 74-ben, 5-ben, amikor. Én egyszerre szerettem akkor szerintem a Bonnie M-et, meg a Led Zeppelint például. Tehát akkor mindegy volt. Meg persze az ilyen jó táncolós zenéket is szerettem, akkor Digibot, a csajokkal lehetett minden dolgokat csinálni, az is tök jó volt. És akkor elmentem a gimibe, tehát még akkor sem volt punk zene. Ez 78-ban volt, tehát az eleve nem volt ez korábban. Akkor emlékszem, hogy volt valamilyen ismerkedési est az osztályban. Volt az egyik osztálytársam, a Tomi, az esztergomi fiú. Akkor mondja, hogy volt nála egy kazettás magnó, tehát egy ilyen a hóna alatt. Na azt mondja, hogy gyere, ezt hallgass, és akkor bementünk a klotyóba, és akkor hallgattunk valami Ramonst, emlékszem. Ez jó. Na, akkor ez elhatároztuk, hogy ez nekünk nagyon tetszik. Mi akkor voltunk, azt hiszem, 15 évesek, na ez bazi jó, úgyhogy rögtön teleírtuk a füzetünket, meg a köpenyünket, szóval Sex Pistols, meg mit tudom, ilyesük. És akkor csináltunk mi zenekart. Ez volt a Bútorért, aminek igazából az egy olyan értelme, hogy visszagörgetve, akkor ez egy ilyen teljesen ösztönös, ilyen végig gondolatlan dolog volt. Ez kívülről egy nagyon rendetlen formát öltő formáció volt. Egyikünk se tudott zenélni egyáltalán, de egy minimális mértékben sem. Akkor azt is fontosnak tartottuk, hogy amikor volt a koncertjeink, hogy a próbáknak a száma, az soha nem haladhatja meg a koncerteknek a számát. Tehát úgy kellett csinálni, hogy ha már próbáltunk, akkor gyorsan kellett koncertet is csinálni, mert különben ez az elkurulásnak a nyilvánvaló esete van. Akkor spontán kell csinálni mindenféle dolgokat. Ha az ember számot ír, akkor egy szám írásával nem tölthet többet, mint 10 percnél.
Punk alapszabály.
Igen, tehát ez egy ilyen, de ez nem olyan, nem olyan értelembe vett punk volt, hogy rock zene, hanem ez egy ilyen, inkább ha mintát kell mondani, bár szerintem akkor mi még nem ismertük, ez a bizottságra hasonlított inkább, szerintem. Tehát, de mert hogy ugye az van punk zene, hogy kell játszani ezt a 2 vagy 3 akkordot, de ahhoz legalább kell tudni 2 vagy 3 akkordot, de mi annyit se tudtunk. De tényleg egyáltalán semmit nem tudtunk. Na mindegy. Erről van egy-két nagyon hangulatos felvétel, meg teljesen élvezhetetlen egyébként, tehát ilyen kakofónikus ordibálás. És közben az volt, hogy egy kicsit elkezdtünk közben, tehát igazából ezt ilyen pszichodrámának kezdtük el csinálni, együtt ott csapkodjuk ezeket, és ez nagyon tetszett nekünk. Szerintem egy picikét megtanultunk zenét, de tényleg csak egy, tehát kezdett fix le, ja igen, az is nagyon fontos volt, az kezdett igazából, hogy nem volt fix helye a hangszereknek. Tehát, hogy ki a dobos, vagy ki a basszus, ez teljesen, aki éppen, igen, aki éppen úgy gondolta, hogy ő ma lesz a basszusgitárs. Tehát az, és akkor kezdett ez így kialakulni, és akkor kezdtünk egy picikét, és egész addig, amíg valahogy, én nem is tudom, hogy jött 2 csávó, egy dobos, meg egy szaxofonos. És attól kezdve olyan zenét kezdtünk el csinálni, hogy megállt az ész, tényleg. Akkor, na, és az már, az, arra azt lehet, az még mindig nem volt punk zene, hanem az, az ilyen alternatív zene volt, ezt úgy mondanám. Ebből van is fönn talán egy száma a YouTube-on, azt hiszem. Az egyik harmad főrakta. Ez a Tilos az Ába játszunk ott. Mi ott játszottunk, hogy a Tilos az Ába. Igen. És aztán, és ez ment úgy jó sokáig, hogy 8 vagy 98 környéken akkor hagytuk abba. Mert én nem is tudom, mi hagytuk abba. Valamilyen. Lusták voltunk alapvetően. Ez volt a baj. Igen, lusták voltunk, meg úgy visszatekintve nem is volt baj, hogy abba hagytuk, mert ez az alternatív zene, ez nem volt egy olyan. De közben, hogy úgy mondjam, a zenét, amit hallgattunk, azért az nagy rész punk zene volt. Tehát, hogy voltak ilyen punkos számaink is, meg ilyesmi. Hát igen, ez egy harmada, az olyan elég húzós volt. És aztán közben ez a haverom, a Tomi, akit említettem, aki jött a Ramonsz kazettával, az közben már megcsinálta ezt a lopunkot. Ezekkel a Rákos Csabai másik haverokkal, és azt én, ezt a Tomi találta ki ezt a nevet, hogy akkor nincsen saját számunk, hanem csak ezért, hogy lopunk.
És a nevet is lopták?
Igen, vagy? Azt is, mert volt egy lopunk nevű zenekar, miskolci zenekar volt, de aztán már nem is, egyrészt ez olyan jó volt, gondoltuk, hogy ez jó lesz nekünk is, illetve a Tomi gondolta, és aztán meg amúgy meg úgy hallottuk, hogy az meg már nincsen, tehát nekik már úgy se kell, úgy, és akkor így lett ez a lopunk.
Mióta van pontosan?
Hát nem tudom, 2000 óta, 98 óta. Tehát ezek a fiúk így 4-5-en játszottak, nagyjából 98 óta, és akkor ők már játszottak egy pár éve, akkor elkezdtem oda járni, de csak azért, mert Dead Kennedys számokat énekelni. Az jó ment nekem. És akkor ez így lett, és egyre többet jártam velük, és akkor közben egyszer kitört a viszály, mert minden zenekarban egyszer kitör a viszály, és ez nagyon rossz volt, mert a Tomi barátomat, aki ezt alapította, a többiek kirúgták egyszerűen. Ez nagyon sűs, ráadásul az én barátom, és ez dráma volt, de azóta már megint kibékültünk, úgyhogy jóba vagyunk. Úgyhogy ő is szokott járni lopókoncertre, Tomi. És hát aztán ez így lett egy ilyen szabadidős szórakozás.
Hogy a szabadidő, akkor mi a hobbija, hogyha lehet ilyet? Mert ugye azt beszéltük, hogy a hobbija a munkája, de hogy azon kívül még valami horgászat?
Nem, igen, pecázni szoktam, de az is, hát ezt is így ezekkel a gyerekkori haverokkal kezdtünk. Én nem is horgáztam gyerekkoromban, ezt is tőlük tanultam. Igen, minden tőlükről. Ők szoktatták rá a cigarettázásra, ezt borzasztom. Nem. És igen, hát horgászni azt is szeretek, hogyha hozzáférek, de most már nem tudok sajnos annyit horgászni. De nem, nekem tényleg nincsen hobbim, szóval mert amilyen... Tehát ez úgy van, hogy amivel dolgozom, azt szoktam én általában csinálni, és egyébként ez fordítva is van, hogy amit meg úgy elkezdek úgy élvezetből csinálni, abból előbb-utóbb munka lesz, azt észrevettem. Tehát mondjuk ilyen volt ez a fekete-fehér könyv is, hogy ez is olyan, hogy elkezdtem csak így hülyeségből gyűjteni ilyen dolgokat, és akkor lesz majd belőle könyv, és közben persze részeket abból már elkezdtem tanítani ilyen-olyan órákon, tehát ezek mindig összekeverednek, hogy mi a szórakozás, meg mi a munka. De hát ez egy ilyen izet, amely a Marx Károly is megmondta, hogy ez az utópiában, a kommunizmusban ez fog majd történni, hogy nincsen munkamegosztás, hanem mindenki csinál minden munkát, úgyhogy egyelőre jól haladunk.
Mondjuk akkor az a kérdés, amit fel akartam tenni, hogy amit elképzelt, hogy mi lesz, akkor azzal most elégedett, tehát hogy mi teljesült abból, tehát mivel nem volt eredeti elképzelés, így akkor ez a kérdés annyira nem áll meg.
Nagyon érdekes, mert én tényleg én úgy emlékszem vissza magam arra, vagy még ugye megszem vissza, nekem a halvány gőzöm se sincsen, hogy mi, tehát hogy nincs izé. Tehát, hogy mondom, lehet, hogy csillagász, lehet, hogy focista, izé. És egy pár év az anyám elő ásott egy kötek papírt, amiben mindenféle ilyen régi füzetek voltak, meg dolgozat, meg ilyesmi. És akkor abban volt egy izé, hogy egy napom, nem tudom, 1996-ban, írtuk, hogy 1973-ban, nem tudom, micsoda. Persze, az is te volt az, hogy helikopterrel járok dolgozni, akkor szóval minden repülni fog, ez volt az. És tényleg leesett az állam, mert hogy tulajdonképpen azt írtam, hogy akkor én föl, hogy akkor majd nekem lesz majd valami családom, és hogy akkor én fölkelek, és elmegyek a kutatóintézetbe dolgozni. És de hogy mi lett volna ott a kutatásnak a tárgya, az sajnos nem volt benne ebbe a dolgozatba, de hát ez tök érdekes. Szóval, ja. Meg az apám egyszer kérdezte, hogy nagyon kicsi voltam, úgyhogy ez ilyen családi legendárium, hogy te Feri, te mi akarsz? Nem? Hát nem tudom, mondtam neki, valami művész. És kérdezte, hogy konkrétan volt valami, vagy nem tudom, színész, vagy festő, vagy művész, csak úgy egyszerűen művész. Szóval ez olyan viccesnek hangzik, de ez egy tök egyszerű dolog szerintem. Tehát az tényleg engem, ami érdekel, abból megpróbálok szakmát csinálni. Ez egy ilyen tök egyszerű, racionális dolog. Ha már munká, ez például arra én szoktam törekedni, például, hogyha már valamin dolgozom, akkor egy idő után törekszem arra, hogy én az a pénzt is keresek. Mert hát ez mégiscsak egy felnőtt ember, vagy család, meg mit tudom én. Ez persze nem mindig sikerül, de szóval ez egy ilyen fontos dolognak tartom, mert tehát, hogy ilyen módon is összekapcsolódnak ezek a dolgai az életemnek.
Hogy látja magát? Vannak-e már konkrét tervét 10-20 év múlva? Boldog nyugdíjas évek? Hogy mit fog csinálni?
Ja, boldog nyugdíjas... Hát szerintem én mindig ugyanezt fogom csinálni. Tehát ez tök...
Hogy sejtettem.
Tehát, hogy szóval ilyen szempontból engem tényleg a nyugdíj az egyáltalán nem foglalkoztat, mert hát, ha tudok dolgozni, akkor fog maradni. De amúgy meg ilyen szempontból szerintem nagyon nagy szerencsém van, mert egy olyan bizniszbe raktam bele a szakmai érdeklődésemet, ami folyamatosan változik. Tehát ez, amit a médiában, meg az infokommunikációban történik, ilyen tényleg csak az üzleti világban van olyan, hogy ennyire gyorsan változnak kondíciók. Az akadémiai világban nagyon ritka az olyan, hogy gyakorlatilag 5 évente ki kell dobni a tankönyveket. És ez tök jó. Tehát, és ez azért jó, mert egyrészt mindig lesz új kérdés, mindig lesz új, újra lehet pozícionálni kérdéseket, persze saját magunkat is ezzel kapcsolatban, mindig lesz új piac, és ami ennél legalább ilyen fontos, és ahogy ugye én, ahogy így öregszem, mert ugye én már elmondtam 45 éves, azt látom, hogy az bizony nagyon sokat használ az ember elméjének, hogyha folyamatosan újra kell magát definiálnia. Ez tényleg nem, mert azt látom, hogy az én korosztályom, tehát a 40-esek közül, és 50-esek közül ugye nem is beszélve, nagyon sokszor, ugye, ahogy ezt mondani szokás, nagyon sokan önmaguk karikatúrájává válnak azzal, hogy nem tudnak kilépni abból a keretből. És én ezt tényleg nem tartom senkinek a személyes hiányosságának, vagy ezért. Azt mondom, hogy egy ilyen akadémiai terület, mint a Media Studies, az egy nagyon jó lehetőséget ad arra az embernek, hogy elkerülje ezt a veszélyt. Úgyhogy ez egy szerencsés. Erre tényleg nem gondoltam annak idején. Úgyhogy...
Hát nagyon szépen köszönöm.
Jó van, nagyon szívesen, én is köszönöm.
Elhangzott Portrék az ELTÉ-ről.
Beszélgetés dr. Hammer Ferenc szociológussal, Borsréka műsora.